Ez a Depó, Magyarország első triatlon podcastje. Interjúk, élettörténetek, edzőportrék, szakmai beszélgetések, hírek a triatlon világából. A mikrofonnál Ati Kócs, azaz Garas Attila. A Depó nyitva, csekkolj be!
Mai vendégem 10 éves korától fogva élsportszerűen kerékpárversenyzett, ebből 6 évig nemzetközi szinten is. 2015-ben azonban felhagyott az élsporttal és erőnléti edzőnek állt. Jelenleg együtt dolgozik olimpiai szintű atlétákkal, például a kerékpáros Walter Attila vagy Vaskata Blanka, de számos más sportág képviselője is a kezei alatt erősödik, legyen az triatlonos, úszó, futó vagy teniszező. Az idei évtől az UTE női röplabda csapatának erőnléti fejlesztését is ő koordinálja. A folyamatos önképzésének köszönhetően szinte minden hazai és nemzetközi erőnléti fejlesztési rendszert ismer, amiből sajátos szemlélettel alakította ki precíz és innovatív munkamódszerét. Vendégem Csielka Márk. És hogy miről is lesz szó? Átbeszéljük az erőnléti edzés feladatait. Végigmegyünk a triatlon sportágain, megnézzük a teljesítményfokozás lehetőségeit, beszélünk funkcionális tesztekről, erőfejlesztésről, mindezt a triatlon szemüvegén át. Kicsit rövid lett, kicsit tömör, kicsit elméleti, de reméljük hasznos lesz mindenki számára. Tartsatok velünk! Mielőtt lerombolnánk a mítoszt a erőnléti edzés és a triatlon kapcsolatában, pár szót mesélj már magadról. Azt tudom, hogy kerékpáros versenyző voltál korábban, és egy jó pár éve már az erőnléti edzéssel foglalkozol. Miért történt ez a váltás életedben?
25 éves voltam, amikor abba hagytam a profi kerékpársportot, és akkor született egy döntés részemről, hogy a erőnléti edzőként szeretnék dolgozni. Egyrészt nagyon érdekeltek mindig is a miértek, a mögöttes miértek, miért csináljuk úgy, miért nem amúgy, miért van, milyen okokból kifolyólag végzünk bizonyos munkát. Ennek a hiányát egyébként igen jelentősen felfedeztem a pályafutásom során, és talán ez volt az a motiváció, és egy űrt is éreztem ezen a területen, amit érdemes betölteni. Illetve ez egy kicsit ilyen science, kicsit tudományos dolog, tehát igazából egy erőnléti edző nem az ember, aki folyamatosan végig üvölti torka szakadtából az edzéseket a sportolókkal, hanem mögötte van egy olyan jellegű science, ami nagyon izgalmas nekem, és nagyon szeretem azt az érzést, hogy folyamatosan egyre többet lehet ebben tanulni. Úgyhogy kicsit sportolóként lehet ezt megélni, azt a fejlődési dinamikát, amin folyamatosan keresztül mész, mint edző, mint erőnléti edző.
Azt is tudom rólad, hogy nagyon odafigyelsz arra, hogy különböző tanfolyamokon és végzettségekkel elmélyíted tudásodat. Mesélnél erről egy pár dolgot, hogy miket végeztél az elmúlt időben?
Természetesen igyekszem minden lehetőséget megfogni a tanulásra, így elég sok képzést elvégeztem. TFN tanultam, ugye jelenleg ez a Magyar Testnevelési és Sportudományi Egyetem. Exos képzését megcsináltam, Mike Boyle, FMS, illetve a UCI-nál, tehát a Nemzetközi Kerékpáros Szövetségnél is megcsináltam több képzést. Ezek a képzések nagyon jó rendszereket adnak a kezünkbe, de én azt gondolom, hogy ez még mindig nem elég, hogyha ezeket vakon használjuk, hanem meg kell, hogy találjuk a mögöttes tartalmat, és mindezt tapasztalattal és teljesen önálló önképzéssel is fontos, hogy kiegészítsük. Ez alatt értem a szakmai cikkeket, más edzőkkel való kommunikációt és minden ilyesmi lehetőséget, ami ezekhez még hozzá tud tenni.
Kanyarodjunk akkor a saját házunk tájára, mivel egy triatlonos podcastről beszélünk, és akkor így a triatlon és az erőltetés kapcsolatára. Egy gyors kérdés, ami aztán az egész műsort át fogja szőlni. Kell erőléti edzés egy triatlonistának?
Én azt mondom, hogy igen, kell. Igazából nem tudnék olyan sportágat mondani, amiben ne lenne szükség erőnléti edzésre. Ugye az erőnléti edzés alapvetően kettő dologra fontos, hogy szétbontsuk elsősorban. Tehát az egyik a sérülés vagy sportártalmak megelőzése, és a másik oldala pedig a sportági teljesítmény fejlesztése. És azt gondolom, hogy az első dolog az sokkal fontosabb. Tehát, hogy az egyoldalú terhelést például a ciklikus sportoknál, mint például a triatlon 3 ilyet tartalmaz, az abból fakadó egyoldalú terhelés mindenképpen valamilyen módon ellensúlyoznunk kell, hogy megelőzzük a különböző sérüléseket, és a másik dolog pedig az, hogy igen, tudjuk fokozni a sportági teljesítményt.
Nézzük akkor az első felét a dolgoknak, sérülés megelőzés. Ciklikus sportág, rendkívül magas óraszámban űzött úszás, kerékpár, futás. Vegyük sorra akkor a sportágakat. Nézzük az úszást. Milyen sérülés megelőző feladatai lehetnek egy erőléti edzésnek az úszás tekintetében?
Igazából azt gondolom, hogy az úszás ilyen szempontból a legkedvezőbb a három sportág közül, amit tartalmaz a triatlon. Igen alacsony a sérülés veszély egyébként az úszás közben, és egyébként meg nagyon jól ellensúlyozza a futásból és a kerékpározásból fakadó diszfunkciókat, úgyhogy annyira nem is emelnék ki az úszással kapcsolatban semmit, mert azért az egy elég kedvező mozgásforma. Esetleg az úszásból fakadó szájlégzés következtében létrejövő adaptációkat érdemes megvizsgálni, hogy hogyan tud megváltozni az állkapocs pozíciója, illetve a rekeszizom kapcsolatában a légzés hogyan tud elváltozni, ezzel érdemes foglalkoznia egy úszónak. Illetve mivel freestyle, tehát gyors úszásról beszélünk elsősorban, és dominánsan ugye egy triatlonista is ezt fogja végezni, ezért más nem említenék, még egy mellúszásnál nyilván egy nyak környéki probléma jelentkezhet gyakran, de egy freestyle úszásnál, szerintem a gyors úszásnál nem igazán vannak olyan jellegű adaptációk, ami nagyon kedvezőtlen lenne.
Talán a mennyiségi úszómennyiségből jövő válizület túlterhelés az, ami itt ilyen úszóváként meg szokott jelentkezni a sportolóknál, de valóban egy jó közegben végzett edzés. Ettől függetlenül a felsőtest szerepe az
így van.
Leírhatatlan.
Így van, ide még annyit hozzátennék, hogy általában ugye egy ilyen elevációba hozott vállpozíciójuk van az úszóknál, tehát az egész lapocka és a vállő pozíciója az meg van emelkedve. Ugye, ami fontos lehet, hogy ugye a trapézizom középső és alsó rostjait erősítsük ennek ellensúlyozásaképpen, de azt gondolom, hogy elég ritka. A triatlonistáknál ez túl gyakori probléma, vagy én nem találkoztam még túl sokkal.
Ugorjunk egy sportágat, volt saját sportág is, ha úgy tetszik, kerékpár. Milyen terhelésbeli erőléti edzési elemek lehetnek azok, amik a kerékpárból jövő nagy terhelés elviselésére és sérülés megelőzésre hivatottak?
Igen, a kerékpár az már, ez egy tágabb téma lehetne a diszfunkciók és a korrektív jellegű tréning kapcsán. Ugye gyakorlatilag itt egy totálisan, egy nem fiziológiás mozgásról beszélünk, tehát teljesen természetellenes a kerékpározás. Gyakorlatilag idézőjelben egy kondigépre ülünk fel, és ugye három kontaktpontunk van, a pedál, a nyereg, a kormány, amivel csatlakozunk ehhez. A gerincnek a pozíciója az totálisan elváltozik a természetestől. Az ízületek azok eléggé, mondjuk a térden kívül az összes többi ízületben minimális hajlítások, feszítések, tehát mozgások jönnek létre. A váltartás előre esett, a fejtartás előre esett, tehát hogy a kerékpárból olyan szintű sok probléma tud eredni, hogy amivel már mindenképpen nagyon fontos, hogy foglalkozzunk.
Vegyük akkor ezeket sorra, okos dolgokat mondtál. Nézzük akkor, vál esetében ez az előre menő vál, ez milyen diszfunkciókat okozhat? Hogyan lehet ez ellen tenni?
Igazából ugye a kormány fogása az már egy előre esett váltartást eredményez, ugye az első izomláncban szereplő izmok azok megrövidülnek, például akár kis mellizom, ugye pectoralis minor főleg, és egyébként pedig a lapocka stabilizáló izmai azok pedig nyúlnak, gyengülnek. Nagyon fontos, hogy a lapocka környékizmokat, a rotátorköpenyt, a hátsó izomláncot azt erősítsük. Nyilván ezek az adaptációk, amik létrejönnek, ezek valamennyire szükségesek is, mert hogyha nem jönnének létre, akkor folyamatos fájdalmakkal küzdenénk kerékpározás közben. Tehát ennek is megvan az a... Fontos, hogy úgy közelítsük meg ezt a dolgot, hogy nem kell mindent mindenáron teljesen neutrális állapotba visszahozni, hanem olyan mértékű korrekciókat kell végezzük a váll és a nyak pozíciójára, ami még nem javít ki minden adaptációt, hogy értsétek, vagy értsük ezt a dolgot jól, hogy ha mindent kijavítanánk, akkor az nem lenne kedvező a kerékpáros teljesítményre, de nyilván ellensúlyoznunk kell ezt az egyoldalú terhelést.
Ha kicsit lejjebb haladunk, akkor ott a háti szakasz gerincben való görnyedség, amit most említettél, ott milyen faktorok játszhatnak szerepet a túlterhelésben?
Ezt a területet érdemes szerintem együtt említeni a csípővel, a farizommal, a törzs területét, ugye mint a lumbális gerinc, csípő és a medencének, ennek a hármasnak a komplexét. Ugye a gerinc teljesen elveszti a természetes görbületeit ebben a tartásban, és általában ugye nagyon nehéz a hagyományos terminológia szerint említett kórizmokat aktiválni a kerékpározás közben, tehát ugye a haránthasizom, a diafragma, a rekeszizom és a medencefenékizmai, azok nagyon kevéssé tudnak dolgozni a kerékpáros pozícióban, és nagyon sokszor a gerincfeszítő izmokból stabilizáljuk magunkat a kerékpáron, emiatt mindenképpen fontos az, hogy valahogy megtanuljuk bekapcsolni és erősítsük a kórizmokat, tehát a has környéki előső izomláncon szereplő izmokat, hogy stabil legyen a törzsünk. De ez nagy összefüggésben van egyébként a csípővel, a csípőizmaival. Általában egy kerékpárosnak a farizma az nem dolgozik túl jól. Ez nem azt jelenti, hogy inaktív vagy nem játszik szerepet ez az izom a mozgásban, viszont mivel nagyon minimális a csípőbeli mozgás, és nem jön létre teljes feszítés a csípőben, ezért kifejezetten fontos, hogy a farizmokat, azokat külön aktiváljuk és erősítsük az erőnléti edzések során egy kerékpárosnak. Illetve ugyanez igaz a csípő hajlítóizmokra, hogy az a pedál húzó fázisában játszik szerepet, az előbb említett farizmok azok pedig ugye a tolófázisban, amikor magunktól elfelé toljuk a pedált. A húzófázisban pedig a csípő hajlítóizom játszik még nagy szerepet, és általában ez is rövidült, gyenge, inaktivált a kerékpárosoknál. Tehát a csípő hajlító és a csípő feszítőizmokat, azokat mindenképpen nagyon alaposan át kell vizsgálni, és korrigálni, erősítenünk kell.
És ha lejjebb haladunk, akkor ott a térd és a boka. Velük mi a helyzet?
A térd az egy érzékeny terület kerékpáron, mert nagyon sokszor be tud gyulladni, különböző patella-femorális fájdalmak szoktak jelentkezni gyakorta a bringásoknál, kerékpárosoknál.
Ez esetek többségben rossz beállítást akar. Nem csak a túlterhelés, ugye?
Lehet igen a rossz beállítás is. Tehát ez mindenképpen nagyon fontos, hogy hogy szabjuk magunkra a kerékpárt. Tehát, hogy állítsuk be magunkra a kerékpárt szakember segítségével, mert ezzel meg tudjuk ezt a problémát előzni, hogy esetleges térdfájdalmak létrejöjjenek. De a másik nagyon fontos dolog pedig, hogy az egyenes combizom, tehát a rectus femorisnak a nyújtása, lazítása, illetve egyébként most ez a legkiemeltebb, de sok másik izomról beszélgethetnénk még, amiket mindenképpen lazítani és nyújtanunk kell, mert berövidült terület ez a kerékpárosoknál.
Ez dolgozik a legtöbbet, nem?
Rectus femoris sokat dolgozik, nem mondanám, hogy a legtöbbet, de ez nagyon tudja triggerelni a térd problémákat, a patella-femorális jellegű fájdalmakat a kerékpárosoknál. Ugye ez az izom ez átíveli a csípőt is, meg a térdet is, így a csípőt hajlítja, a térdet feszíti, tehát igazából a teljes körbehajtásnál szerepet játszik ez az izom a pedálnak a hajtásakor, és gyakorlatilag nincs pihenő fázisa. Megrövidül, nagyon könnyen tud tért fájdalmakat okozni.
És a boka? Mennyi bokamobilitásra van szüksége a kerékpárosnak?
Nagyon minimális bokamobilitásra van szüksége a kerékpárosnak. Minimális jelenik meg egyébként a kerékpáron, viszont alapvetően az egészségünk miatt is egy fontos terület a boka. Másrészt pedig ott van még egy sportág, amiről eddig még nem beszéltünk, a futás. Uh-huh. És ott pedig azért elég fontos szerepe lesz a bokának, a boka komplexnek, az Achilles bokai izület kapcsolatának, ott elég jelentős szerepe van. De önmagában az egészség szempontjából is egy nagyon fontos izület a boka, mert ez az első izület a talaj felől, amin keresztül létrejönnek a mozgások, és ugye már tudjuk, hogy az mozgások láncban jönnek létre, tehát hogyha a boka ízület mozgásában valami probléma van, az mindenképpen ki fog hatni a fölötte lévő ízületekre, ízületsorokra is hatással lesz, és létrejöhet más diszfunkció úgy, hogy egyébként csak a boka mobilitásunk szűkült.
Egy dologról nem beszéltünk, hiszen a triatlonban előszeretettel az időfutam pozíció az, ami mérvadó, és most már rövidebb, közép és hosszú távokon pedig mindenképpen az időfutam pozíció az, ami döntő, ahol viszont a nyak és a váll fölötti rész is komolyan terhelődik. Ezzel mennyire kell foglalkozni? Mennyire kell erősíteni nyak körül izmokat?
Igazából én
mert
azt gondolom, hogy
egy 5-6 órás időfutam pozícióban eltöltött fölfele álló fej, előre néző fölfele álló fej azért komoly fájdalmakat tud okozni.
Így van, így van. Azt gondolom erről a dologról, hogy alapvetően nekem az a véleményem, hogy jó, hogyha országúti kerékpárunk is van, és nem minden edzést a triatlon biciklin végzünk el. De nyilván ez pénztárca függvénye is, hogy ki hány kerékpárt tud otthon tartani, mert tudjuk, hogy nem olcsóak ezek az eszközök. De hogy én nagyon fontosnak tartom az, hogy ne minden edzést triatlon biciklin végezzünk el, hanem használjunk országúti kerékpárt, ami még mindig nem teljesen kedvező, de egy jóval kedvező pozíciót jelent ugye a nyak és vállövi hátigerinc komplexnek. Tehát ez az egyik dolog, hogy én biztatnék mindenkit, hogy használjon országúti kerékpárt akkor is, hogyha egyébként teljes távú vagy féltávú triatlon versenyekre készül. A másik dolog pedig, hogy a ményaki hajlítókat kell edzenünk ezekhez, ennek a problémának a kordában tartása miatt. És ezt a ményaki hajlítókat pedig statikus, gumiszalagos erősítések által el tudjuk végezni. Nyilván ez szóval elég nehéz elmondani, hogy pontosan hogy, és nagyon fontos azt gondolom, hogy minden ilyen esetben, hogyha valamit korrigálni vagy erősíteni szeretnénk, akkor először érdemes megkeresni egy szakembert, hogy segítsen, milyen irányba induljunk. De hogy a ményaki hajlítók a és a lapocka stabilizáló izmai, romboideusz és a trapézizom erősítése elsősorban, ami nagyon-nagyon-nagyon fontos.
Elkezdtük a futást a bokával egy pár szó, pár mondat erejéig, viszont most már akkor térjünk rá valójában is, és akár lentről fölfele mehetünk futásból történő ártalmak, túlterhelési sérülések és az erőléti edzés kapcsolatában. Nézzük a bokaízületet, mire kell ügyelni, ugye mennyire kell mobilnak lennie? Én azt gondolom, hogy igen, kellően.
Ugye a bokamobilitás az egy érdekes téma, és sokan sokféle, főleg az utóbbi időben többféle megközelítéssel találkozunk. Sokan azt mondják, hogy nem feltétlen fontos egy ilyen óriási dorziflexiós bokamobilitást elérjünk. A dorziflexió az a pipálás, és a spiccelés pedig a plantárflexió, tehát ebben a síkban történő bokamobilitásra beszélünk általában, amikor ezzel a szóval dobálózunk. A futás sem igényel egy kifejezetten hatalmas dorziflexiós mozgástartományt, tehát bokamobilitást, de azt gondolom, hogy valamekkora mértékű nagyon fontos. Azt tudnunk kell minden egyes ízületnél, hogyha elérünk egy hatalmas mozgástartományt, az, hogyha nincs lefedve a megfelelő motoros kontrollal, tehát nem aktív ez a mozgástartomány, csak passzívan tudjuk elérni valamilyen nyújtás által, nem aktív, illetve nem elég jó a motoros kontrollunk, nem tudjuk kontrollálni ezt az ízületi mozgástartományt, akkor mindenképp egy hatalmas sérülési rizikót fogunk vele képezni. Tehát minden elért plusz mobilitás, plusz szög, amit be tud zárni egy adott ízület, vagy amiben mozogni tud, azt nagyon fontos, hogy utána kontrollálni is tudjuk, különben sérülés veszéllyel fogunk szembenézni. Úgyhogy érdemes dolgozni a bokamobilitás fejlesztésén, viszont nem szabad elfelejtenünk, hogy ezt kontrollálni is kell, mert nagyon könnyen ki fog menni a bokánk, hogy kontroll nélkül van egy hatalmas mozgástartományunk. Egyébként itt a bokamobilitás még terén még az nagyon fontos, hogy megemlítsük, hogy valakinek strukturális a szűkült bokamobilitása, lehet rengeteg gátja annak, hogy miért nem tud elérni egy nagy bokamobilitást. Lehet ez a csontosan strukturális, lehet egy vele született, nagyon rövid Achilles-in, sokféle gátja lehet egy szűkült bokamobilitásnak, és néha ezt nem is bizonyos esetekben nem lehet elérni azt az ideálisnak mondott mozgástartományt. Ilyenkor ezzel meg kell barátkoznunk, ez nem feltétlenül probléma, ilyen van is előfordul.
Kicsit följebb menve a bokától jön a térd és a csípő, amit megint gondolom, hogy egy komplexbe kellene kezelni. Itt milyen mobilitási faktorok fontosak egy futónál, és itt főleg itt a farizom alul működésre gondolok, ami a legtöbb esetben én is találkozok.
Igen. A térdnek alapvetően nem egy mobilitást igénylő ízület. Tehát a térd sokkal inkább a stabilitás felé kell, hogy toljuk. És a térd egészségében nagyon-nagyon meghatározó lesz egyébként a boka meg a csípő mobilitása. Tehát, hogyha a bokánk, csípőnk elég mobil, akkor a térdünk nagy valószínűséggel egészséges lesz. Ugye itt a térd tekintetében még azért fontos arról is beszéljünk, hogy agonista-antagonista izmok, tehát első-hátsó izomlánc diszbalanszából fakadóan is történhetnek problémák. Tehát ha például valakinek túl erős a quadricepsze és a térdhajlító komplex, a hamstring komplex, vagy esetleg a farizmok gyengék, ebből is nagyon sokszor adódhat térdfájdalom. Illetve, hát ha már így a térnél vagyunk, akkor azért említsük itt meg a futásnak a technikai igényeit. Tehát a rossz technika is nagyon sokszor hoz tér problémákat, meg egy rossz cipőválasztás, vagy egy öreg cipőnek a használata. És akkor tovább is mehetünk a csípőre egyébként. Igen, nagyon-nagyon-nagyon gyakori az, hogy egy rossz kontrollal futunk.
Mit jelent az, hogy rossz kontroll?
Igazából igen, én is itt akadtam el, hogy hogyan fogalmazzam meg az, hogy ugye a combcsont mozgása a csípőizületben az nagyon nagyban függ attól, hogy közelítő, comb közelítő izomcsoport és a comb csipő közelítő csipő távolító izomcsoport, a adduktorok és az abduktorok azok mennyire működnek jól és balanszban, tehát itt nagyon fontos, hogy a középső farizom és a közelítő izomcsoport az megfelelően fejlesztett legyen ahhoz, hogy egy stabil nyílirányú síkban való mozgás létre tudjunk hozni a futás közben. Tehát ugye ez a távolító-közelítő izomcsoport itt a csípő tekintetében, ez nagyon-nagyon fontos lesz, hogy a térdünk egészséges legyen, jó legyen a futótechnikánk. De megint fontos az első és hátsó izomlánc, ugye, amit már előbb megemlítettünk, hogy általában nagyon gyakori, hogy a futók azok szintén, ahogy a kerékpárosok, egy alulaktivált, gyengébb farizommal rendelkeznek. Ugye a hamstring, a térdhajlító izomcsoport, ez egy nagyon-nagyon-nagyon fontos izomcsoport, egy izomkomplex a futás közben, viszont nem szabad megfeledkeznünk a farizomról. Akkor tud teljesen jól működni a hamstringünk, a térdhajlítónk, hogyha egy megfelelően stabil és erős farizomból fakadóan tudja elvégezni az ő saját munkáját. Úgyhogy ugyanúgy, mint ahogy a bringánál, itt a futásnál is a farizom fejlesztése az kifejezetten nagyon fontos lesz, és a csípőhajlítók fejlesztése is nagyon-nagyon fontos.
És akkor már csak egy picit kell följebb haladnunk. Háti szakasz, válllőv és a nyak szerepe futásban mennyire jelenik meg?
A törzs tekintetében ugye a futás az egy folyamatos antirotációt igényel a törzs tekintetében, tehát hogyha látjuk, hogy valakinek jobbra-balra forog a törzse, az nem az igazi, tehát itt egy nagyon-nagyon-nagyon stabil törzsre van szükségünk, ami az oldalra a csavarodásnak folyamatosan ellen tud állni. Tehát ennek egy antirotációs motoros kontroll, erőfejlesztés fontos. Ugye ezt megtegyük a törzs tekintetében, hogyha sokat futunk, triatlonozunk. A váll tekintetében pedig elég gyakori, azt gondolom kimondható, hogy a triatlonosoknak a karmunkája az sokszor nem tökéletes. Ugye itt pedig egy kiberotáció jön létre a optimális esetben a vállizületben, tehát nagyon fontos, hogy a vállizületbe és kirotációnak a mobilitása meglegyen ahhoz, hogy a karmunka az teljesen egyenes vonalban tudjon megvalósulni. Hogyha nem szabad az az izület, akkor el tudjuk kezdeni ezt az úgynevezett keresztező mozgás magunk előtt, ami a futás hatékonyság szempontjából nem az igazi.
Végigvettük a sportági ártalmakat, most már szerintem rátérhetünk a teljesítmény fokozásra, de mielőtt ezt megtennénk, próbáljuk már meg elhelyezni azt, hogy ezeket a alul túlműködő izmokat, mobil, nem mobil izomcsoportokat, milyen tesztekkel, milyen eljárásokkal érdemes, és kivel érdemes ezeket fölmérni, mert ugye csak akkor fogunk tudni ezek ellen tenni, és hogyha megmérjük, és milyen mérési lehetőségeink vannak azokra, hogy kiderüljenek, hogy hol van esetleg kardinális probléma, hol kell beavatkozni a folyamatba, és mit kell javítani, és mit kell az ártalmakkal szemben ellenállóbbá tenni, hogy ezek ne forduljanak elő.
Első körben az jut eszembe, hogy mindenképpen érdemes szakemberhez fordulni. Tehát én nem vagyok a híve, a YouTube-ról okosodjunk, és YouTube feladatokat csináljunk otthon edzéseknek, mert ez vissza tud ütni. Sokszor nyilván, hogyha laikusak vagyunk a témában, akkor nem jó megállapításokra juthatunk. Tehát mindenképp szakértő, szakember segítségét kell, hogy kérjük első körben. Az, hogy hogyan szűrünk, arra rengeteg megoldás van. Leggyakrabban az FMS rendszert szokták használni az erőnléti edzők, de egyébként bármi jó. Tehát ki lehet ebből szállni az FMS felmérésből, de az egy nagyon jól működő rendszer arra, hogy nagyon gyorsan és visszamérhető módon tudjuk tesztelni a sportolókat.
Miből áll ez a teszt?
Az FMS az 7 tesztet tartalmaz, és alapvetően az egy funkcionális mozgás, mint a szűrés. Itt azt nézzük meg, hogy az adott sportolónak mennyire mobil az adott izülete, tehát ugye a neuromuszkulális rendszer az adott izületet az tudja-e teljes mozgástartományban akadálymentesen működtetni. Megnézzük, hogy milyen az ő motoros kontrollja, stabil, illetve dinamikus motoros kontroll, stabilitás, tehát mennyire tudja uralni a bizonyos testhelyzeteket vagy mozdulatokat. Illetve a harmadik dolog, ami már ennek a kettőnek az eredménye, hogy az ő adott mozgás mintája milyen jó, például hogyan tud googolni, mennyire tud egy magastartásos googolást elvégezni, vagy esetleg egy kitörést, egy lunge pozícióban történő munkát hogy tud megcsinálni. Tehát a harmadik része az pedig az, hogy a mozgás mintákat szűrjük, mérjük, és nem szabad elfelejtkezni a fájdalomról sem. Tehát, hogyha valamilyen, az adott sportoló valamilyen mozgásnál, mozgásban fájdalmat érez, akkor azzal mindenképpen foglalkozni kell. Ez már gyógytornászi kompetencia. Fájdalom esetén azt gondolom, hogy az erőnléti edzőnek a szerepe egy kicsit eltűnik, és sokkal inkább előtérbe kerül egy gyógytornász. Jó esetben.
De a teszt eredménye ezt a kimenetet is adhatja.
Abszolút.
Tehát 7 olyan gyakorlattal föl lehet mérni az embernek a izületi mozgékonyságát, izomdiszbalansziákat, diszfunkciókat, alul túlműködő izmokat, amivel már kapunk egy jó térképet, egy body mappet, ami alapján el tudunk indulni, hogy mi a problémás terület, hol kell esetleg stabilizálni, mobilizálni, de most itt dobálózok ezek a szavakkal, de ezeket szerintem most tegyük rendbe, hogy ha stabilizálunk, ha mobilizálunk, ha erősítünk ezek között, mi a kardinális különbség erőléti edző szempontjából.
Az én fejemben ez az egész úgy él, mint egy piramis, és a piramisnak az alja az a mozgás minőség, hogy mennyire mozgunk jól, és ennek a piramisnak a legalsó szintjén lévő szintet, hogyha több felé szeretnénk osztani, akkor tudnám felosztani mobilitás és stabilitás oldalra. Ugye a mobilitás, ahogy mondtam, ugye az ott izületnek azon a képessége, hogy a teljes mozgástartományban teljesen akadálymentesen tudjuk működtetni. A stabilitás az pedig lehet, ott már sokkal inkább bejön a szoftveres rész, az már nem annyira hardveres, tehát nem csak azon múlik, hogy mennyire szabad egy izület, vagy mennyire flexibilisek a szöveteink, hanem sokkal inkább arról is szó van, hogy a szoftver, tehát a motoros kontroll, a motoros egységek hogyan működnek. Tehát itt már ez egy neuromuszkuláris dolog. Tehát ez a piramisnak az alsó szintje, a mobilitás, stabilitás, ezen múlik majd, hogy mi mennyire mozgunk jól. A piramisnak a következő szintjére tenném az erőfejlesztést, ami még mindig lehet a korrekciónak a része, az egyoldalú terhelések ellensúlyozása, de itt már igen jelentősen beleszól a képbe van, ez a jobb kifejezés, a sportági teljesítménynek a fejlesztése. Tehát az erőfejlesztése, ha erről beszélgetünk, akkor az már nem csak korrekció, hanem az már teljesítményfejlesztés is. Uh-huh. És ennek a piramisnak a csúcsa maga a sportági teljesítmény, tehát maga a sportági edzések. És ez nem azt jelenti, hogy itt végezzük el a legkevesebb időt, mert nyilván egy triatlonista a saját sportágában tölt el a legtöbb időt, de attól elméleti szinten ez a piramis csúcsa, tehát mindenképpen nagyon fontos, hogy mobilitás, stabilitás téren legyünk először rendben, főleg olyan igények szempontjából, amit igényel maga a sportág. És a következő szint az általános erőfejlesztés lehet, vagy már enyhén sportspecifikus is, attól függ, hogy mennyire profi vagy amatőr szinten sportolunk, és akkor, ahogy említettem, a piramid csúcsa pedig maga a sportági teljesítmény, a maga a sportág.
Azt még azért tegyük hozzá, hogy ugye itt az izületeket is lehet külön csoportba rakni, hogy mobil vagy stabil az izület, és attól függően egy teljesen más rendszert képeznek. Én emlékeim szerint tanulmányaimban volt egy ilyen kinetikus láncmodell, ahol ugye a boka mobil, térd stabil, csípő mobil, váll mobil, háti szakasz stabil, és igen. Ugye ez azt határozta meg, hogy két stabil izület között van egy mobil. Ugye ez kicsit visszautal arra a hatásra, amit te is mondtál, hogy ha bokában lévő mobilitás szegény, akkor az valószínű tért problémához vezet, magyarul mindig fölé vagy alá ható tényezők lesznek. Ugyanúgy egy mobil csípő esetében, hogyha ott mozgásszegényebb a izület, akkor az vagy térd, vagy derék és háti problémákat fog okozni.
Ez így van, ahogy említetted, ugye a boka kapcsán már elkezdtük pedzegetni a témát, hogy lentről jövően láncolatban hatnak egymásra az izületek. Azt hiszem Gray Cooknak volt talán, ő alkotta meg ezt a kinetikus láncmodell, de nem vagyok benne biztos, ugye ő egy amerikai gyógytornász, az FMS-nek a kitalálója is. Igazából ez működik, és ez így van, de alapvetően minden izületnek szüksége van mobilitásra is, meg stabilitásra is. Tehát a bokának is nagyon-nagyon fontos a mobilitása és a stabilitása is. A térdet is ugye fontos, hogy teljesen be tudjuk hajlítani, és teljesen ki tudjuk nyújtani, de ettől függetlenül dominánsan inkább az egy stabil izület például a térd. A boka meg a csípő hatalmas mozgástartományban tud mozogni. Ott nagyon nagy mozgástartományokkal dolgozunk, de ugyanakkor fontos az is, hogy ezt stabilan, tehát kontroll alatt tudjuk tartani.
Talán az arányokban.
Arányokban különbözőek, így van.
Különbség. Beszéltünk az ártalmakról, beszéltünk a tesztekről, izomtérképről, minden olyan dolgot tudunk már, és mondjuk tettünk is ellene, ami jobbá tesz bennünket, de mi a helyzet a teljesítményfokozással? Mire van szüksége egy triatlonosnak, hogyha teljesítményfokozás céllal vegyünk egy elméleti példát, minden FMS teszten lévő feladatokat jól értékel, megcsinált, a sportági mozgás mintája kielégítő és jó minőségű, hogyan fog egyről a kettőre lépni, magyarul hogyan fog erőt vagy teljesítményt fokozni.
Az nagyon jó hír, hogyha valakinek az FMS tesztje közel tökéletes, mondjuk fogalmazzunk úgy, hogy 17 vagy a feletti pontszámot tud, az már azt gondolom, hogy elég jónak mondható.
Ez azért tegyük hozzá.
Ez ritka is egyébként a ciklikus állóképességi sportolók között, hogy valaki egy 18 pluszos FMS pontot hozzon, ugye 21 pont a maximum egyébként.
Mert minden 7 pontos rendszerben, 7 pontos feladatnál, minden feladat 1-2 vagy 3 pontot kap, így jön ki a 21 maximum.
Vagy nullát, ha fáj.
Vagy nullát, ha fáj, és ezt összeadva kapjuk meg a végértéket. Erről beszéltem már, hogy így van a 17-18 pár igen. Feladatban van eltérés, de gyakorlatilag az összes többi maximum.
Igen, tehát hogy ez egy nagyon jó hír, ha valakinek ilyen jó az FMS tesztje, jók lesznek a mozgás mintái, ugye az előbb említett és kivesézett mobilitás stabilitás területen is rendben van az ő teste, ekkor azért elég gyorsan és elég agresszív, erőfejlesztő edzést el lehet kezdeni. Na most itt pár dolgot nagyon fontos megemlíteni, hogyha egy állóképességi sportoló erőfejlesztéséről beszélünk. Mondjuk a minimum optimum elv az nem feltétlenül csak egy állóképességi sportolóra vonatkozik, de ugye nagyon fontos azt belátni egy állóképességi sportoló esetén, hogy nekünk igazából egy triatlonban az inkább egy a keringési rendszeren, a metabolikus folyamatokon múló sportág, tehát állóképességi sport. Nem annyira erődomináns, viszont emiatt nekünk pedig mégis fontos az erőfejlesztés, tehát tudunk sérüléseket megelőzni, és tudunk sportági teljesítményt fokozni. És akkor itt jön képbe az, hogy meg kell találnunk nekünk azt az erőedzés dózist, mennyiséget, frekvenciát, intenzitást, hogy a lehető legkevesebb edzéssel a lehető legnagyobb eredményt el tudjuk érni. Tehát nem az a lényeg, hogy 4-5 erőfejlesztő edzésünk legyen egy héten, 2-3 bőven elég, azzal hatalmas eredményeket és pont optimális eredményeket el tudunk érni. A következő dolog pedig az előbb említettek kapcsán pedig az, hogy ha egy csapatsportágokban dolgozunk, akkor foglalkozunk az energiarendszer fejlesztésével, mint erőnléti edző. De egy állóképességi sportban azt gondolom, hogy az energiarendszerek fejlesztésével nem foglalkozunk. Tehát nincsen állóképességi edzésünk, se intenzív, se extenzív, hanem kifejezetten azokat az erőfaktorokat és igényeket kell vizsgáljuk és fejlesszük, ami a sportághoz kell.
De ez az esetek többségében állóképességi és energiarendszer fejlesztés.
Persze, ezt semmilyen edzésben nem tudjuk elkerülni, de egy anaerob vagy egy aerob rendszer fejlesztésére nem menjünk rá célzottan, mint mondjuk triatlonos erőnléti edzésben. De például a maximális erő fejlesztésével, vagy például az elaszticitás fejlesztésével, mint például a futáshoz kapcsolódóan ugye a pliometria, azzal már igen jelentősen érdemes foglalkoznunk, de az aerob vagy az anaerob metabolizmussal egyáltalán nem.
Hát arra ott vannak a sportági edzések, amik döntően arról szólnak, hogy melyik zsírégető zónában és milyen anaerob és aerob folyamatokban oldod meg a kerékpárt, úszást vagy a futásodat. Ha azt mondjuk, hogy mennyiségek, akkor 2-3 alkalmat mondasz, viszont mivel azért periódizált edzés munkában dolgozik a legtöbb edző és a legtöbb triatlonos is próbál e felé tendálódni, magára rántva az összes szakanyagot, amit olvasott, szezononként, vagy inkább azt mondom időszakonként, ez mennyibe változik? Ugye van egy szezon előtti off-season, utána az alapozás időszaka, formába hozás, versenyidőszak alatt, ezek hogyan változnak, hogyan változzanak?
Több dolog fontos ilyen szempontból. Én azt gondolom, hogy előszezonban, tehát pre-seasonben, mire elkezdődik a versenyszezon, addigra nekünk már el kell érnünk az erőfejlesztésben elért eredményeknek a csúcsát. Tehát általában, ha valaki elutazik, akkor más időpontokban is versenyezhet, de mondjuk március-áprilisra tegyük most elméletben a szezon elejét, akkor eddig az időpontig nekünk az erőfejlesztésben el kell, hogy érjük a csúcsot, és utána a szezonban pedig ezt az eredményt kell, hogy fenntartsuk. Nagyon fontos az, hogy szezonban nem szabad abba hagynunk az erőfejlesztést. Tehát, hogyha felépítettünk valamit a verseny időszak kezdetéig, és utána a verseny időszakban ezt abba hagyjuk, akkor szépen lassan ez elvész, ez a felépített képesség. Tehát szinten tartó edzésekre szükségünk van a szezon közben is. Most megint attól függ, hogy milyen triatlonosról beszélgetünk, mert ugye egy hosszú távú triatlonos egy adott versenyre időzít formát.
Igen.
Két alkalommal. Aki pedig mondjuk sprint távon vagy olimpiai távon versenyez, akkor pedig általában ő pedig inkább egy szezonról beszél. Tehát ugye ilyen szempontból is nyilván el kell, hogy különítsük a felkészülést. Hogyha egy hosszú távú triatlonistáról beszélünk, akkor azt gondolom, hogy a piramis elvű erőfejlesztési módszerek nagyon jók tudnak lenni, amiben kicsit benne vannak a erőállóképesség, hipertróf és más jellegű erőfaktorok is, de egy rövid távú triatlonistának mindenképpen azt gondolom, hogy inkább a maximális erő robbanékonyságfejlesztés fontos már az előszezonban is, és teljesen elhagyható az erőálló képességnek a fejlesztése, mert az szintén megtörténik valamekkora és elég szükséges mértékben a sportági edzéseken. Tehát a periodizációs modell ez mindenképpen attól függ, hogy hogyan építjük fel a szezont. De fontos, hogy már a verseny periódusban is csináljuk az erőnléti edzéseket, és ne hagyjuk el. A frekvenciából elvehetünk, a volumenből, mennyiségből elvehetünk, de azt gondolom, hogy heti egy, de még jobb, hogyha kettő edzést fenntartunk versenyszezonban is.
Erőfejlesztés, akkor milyen lehetőség az erőfejlesztésnek? Itt azért a súlyzós edzések, vagy nagy ellenállásokkal, vagy valami ellenállással szemben, vagy ellenállással történő edzésre gondoljunk, vagy mit tartasz ez alatt?
Igazából, ha ezt most egy gyors rendszerbe szeretném foglalni, akkor a teljesítményfejlesztést azt a futás miatt nagyon behoznám a pliometrikus edzéseknek a jelentőségét. Például ugye az Achilles innak, ami egy passzív, nem kontraktilis egysége a testünknek, viszont nagyon nagy elasztikus energiát tud képezni akkor, hogyha ez egy rugalmas kötőszövet. Ezt a passzív, non-kontraktilis elemeknek az elaszticitását, ezt nagyon jól tudjuk fokozni a pliometrikus edzésekkel. Akiknek nem ismerős ez a szó, egyébként képzeljük el az ugrálásos edzéseket, tehát amikor különböző irányokban, különböző lábról, különböző lábra ugrálunk, és nagyon rövid időt töltünk a talajon. Tehát a pliometrikus edzéseket ki kell emelni, ez mindenképpen nagyon fontos lesz a futás miatt, ez az egyik dolog. A másik pedig, az pedig a súlyzós edzés, az erőfejlesztés maga, amit nyilván alsó végtagra, térd és csípő domináns szempontból szoktunk ketté osztani. A törzsedzéséről beszélhetünk még, és a felső végtagi húzótoló gyakorlatokról, hogyha most egy ilyen gyors erőnléti edzői rendszert szeretnénk felépíteni, és nagyon fontos, hogy ezeket balanszban edzük, húzások, tolások, csípő, tér, dominancia egyaránt jelenjen meg balanszban az erőnléti edzéseinkben. Az erőfejlesztés az mindenképp ellenállásos kell, hogy legyen. Sokfajta ellenállással dolgozhatunk egyébként, lehet ez gumiszalag, súly, nagyon sokfajta módszert tudunk használni, saját testsúlyunk például egy TRX által. Igazából azt gondolom, hogy nem is az a fontos, hogy milyen ellenállás választunk, hogy maga mi az eszköz, hanem inkább a rendszer, amiben dolgozunk, az egy nagyon fontos, illetve az a tudatosság, hogy tudjuk, hogy mit, miért csinálunk, és ezzel milyen eredményt szeretnénk elérni.
Erőfejlesztés sportági környezetben is megvalósulhat, mondjuk egy kerékpár, nagy áttételtekerés, vagy hegymenet, futásnál ugyanúgy hegyre fölfele futás, úszásnál pedig különböző tenyérellenások, vagy különböző nehezítő tényezők, mondjuk pólóban úszás. Mennyire más ez, és mennyire válthatja ki a konditermi erőfejlesztés, vagy ez teljesen más sportági mozgásokat tükröz?
Én azt gondolom, hogy nagyon kicsi az az erőfaktor, ami megjelenik egy alacsony pedálfordulatos hegymenetnél. Tehát, hogy azt a jellegű erőt, amivel mi sportági teljesítményt tudunk fejleszteni, az nem tudja magával hozni ez, vagy akár egy hegymenetfutás. Tehát ez erőálló képességben valamennyit hoz, és hoz is, de például egy maximális erőt, vagy egy robbanékony erőt már elég nehezen tudunk ezekkel az eljárásokkal fejleszteni, és nekünk leginkább ezek lesznek azok a faktorok, amik nagyon nagyban hozzájárulnak a sportági teljesítményünkhöz. Tehát a maximális erő és a robbanékony erő fejlesztése az, amivel igazán jó eredményeket tudunk elérni.
Ha egy amatőr otthon erőnléti edzésre adja a fejét, meg tudja valósítani, föl tudja magának építeni, vagy ez is szakember kell, ha pedig igen, akkor miket csináljon, mi az, amit mindenképpen ajánlanám neki, hogy otthon foglalkozzon vele.
Én nagyon javaslom, hogy szakemberrel együtt dolgozzon mindenki, legalább egy annyi ideig, amíg egy pár gyakorlatot megtanul jól kivitelezni egyedül. De egyébként a farizom erőfejlesztését emelném talán nagyon ki. Kétlábas, egylábas csípőfeszítésekkel talajon végezve. A törzsnek a fejlesztését, különböző anatómiai síkokban, mozgás síkokban, tehát nagyon fontos az antierőknek, ugye az antirotációnak, antihajlításoknak a jelentősége az nagyon nagy, tehát hogy ellenálljunk a rotációknak, ellenálljunk az oldalra hajlításoknak, például egy oldal plank, vagy egy fekvőtámaszban történő ellentétes vállérintés, mind a kettő egy nagyon hasznos gyakorlat lehet egy amatőr triatlonosnak. Illetve, hogyha ami még otthon nagyon egyszerűen kivitelezhető, az a gumiszalag és a TRX-es gyakorlatok, ahol pedig a lapocka stabilizáló izmainkat tudjuk erősíteni. Például egy gumiszalag széthúzás vízszintesen, féltérdelésben nyújtott karral, vagy egy TRX szélesevezés, ami még nagyon nagyban hozzá tud járulni az előbb említettekhez. Így például ezek, amikkel nagyon hozzá tudunk tenni, de nagyon nagy mértékű alsó végtagi erőfejlesztést otthon akkor javaslok csak, hogyha már igen jól megtanultuk a mozgásmintákat szakembertől.
Hát egyébként ezt nehéz is kivitelezni, mert azért nincs mindenkinek otthon egy 20 kilós rúdja, meg néhány tárcsája, hogy rúgoljon, vagy lábtológépe sincsen. Ugye otthon a saját sportolóimat ismerve és tudva gumiszalaggal, kettlebell-lel és TRX-el szoktunk dolgozni. Ezek otthon megvalósítottak, ahogy a Márk is mondta, de az összes többi dolog az mind már konditermet igényel, esetleg még a fitnesslabdát tudom mondani, hogy jó instabil és jó mobilizáló és stabilizáló feladatokat lehet ráadni, és a kort is ki lehet egészíteni az instabilitással, de összességében ezeket lehet otthon végezni, és akkor ez most már leírt és kiszámolt ismétlés számra lebontott, vagy egy videós erősítő blokk, egy 20-30 perc, az már gyakorlatilag édes mindegy, az már mindenkinek a monotonitására van bízva. Egy biztos, föl kellene valahogy mérni, hogy milyen szinten állunk egy FMS teszttel, egy szakemberrel egy pár edzést el kéne sajátítani, hogy legalább azok a gyakorlatok, amik otthon végzek, az jól működjenek, és megfelelően legyenek elvégezve, és utána az ő segítségével akár felépíteni egy olyan programot, ami a piramis elven használható. Helyre tesszük a mozgásmintát, mobilizációval, stabilizációval, utána egy minimális erőfejlesztéssel, és utána szinten tartva, akár sportági erőfejlesztéssel kiegészítve haladunk tovább.
Igen. És még azt talán eszembe jutott, ami egy elég fontos információ a végére, hogyha kifejezetten nem arról beszélve, ha valaki korrekciós erőfejlesztést végez, hanem arról beszélve, hogyha valaki teljesítményt szeretne fejleszteni és az erőfaktorokat szeretné növelni, akkor nagyon-nagyon-nagyon fontos lesz az ellentétes ingernek az ismerete, és tudjuk azt, hogy ha megcsinálunk egy nagyon nehéz alsó végtagi erőfejlesztést, akkor nem menjünk utána hosszút biciklizni, hanem legalább 3, de még inkább jobb, hogyha 6 órát pihenünk a két edzés között. Ugye ez az interferencia, egymás kioltó ingerek fogalma, ezzel nagyon jó, hogyha tisztában vagyunk, mint állóképességi sportolók, hogy ne üssük ki a két edzés stressz hatását, ne üssük ki az adaptációt, úgyhogy tartsunk pihenőt a két különböző jellegű edzés között. Nyilván, ha ez egy korrekciós erőfejlesztés, akkor ennek sokkal kisebb a jelentősége.
Hát Márk, nagyon szépen köszönöm, hogy átbeszéltük ezt a igencsak kényes és sokszor emlegetett témát. Reméljük, hogy tudtunk egy keretet adni a hallgatóknak, és el tudnak indulni azon az úton, ami az erőléti edzők felé, vagy önmaguk fejlesztésébe egy más szemléletet ad. Köszönöm még egyszer, hogy rendelkezésemre álltál.
Köszi, hogy itt lehettem.
Mindenkinek nagyon jó konditermi és otthoni erősítéseket kívánunk, és
így van.
Használjátok ki a meleg szobát.
Még egy ideig.
Hajrá mindenkinek.
Sziasztok.
Sziasztok.
Ez volt már a Depó, köszönjük, hogy itt voltatok velünk. Ha tetszett mai adásunk, kövessetek be a Spotify, Apple vagy Google Podcast csatornáinkon. Tartsatok velünk legközelebb is!